Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari műsora. Szintén köszöntöm Négyesi Tamást, a Mediátor operatív vezetőjét. Szia Tamás!
Hello, és üdv a hallgatóknak!
És üdvözlöm a Mediátor stratégiai vezetőjét, Dankó Bencét.
Köszöntünk mindenkit hibrid munkavégzéseken és azokon kívül is.
A mai meghívott vendégünk Ocskay Lilla lesz, a Publicis stratégája. A témánk az pedig az lesz, hogy hogyan lehet a célcsoportot bevonni a reklámkészítésbe. A hírek között szó lesz a GVH-ÖRT workshopról, amely a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szól. Aztán beszélünk a Bonduel új életmód podcastjéről, szó lesz a BIM Group első image videójáról, beszélünk a Milli új kampányáról, a spotszemlében pedig a témánk a Vodafone új kampánya, amely a hazavágyó vállalkozóknak szól.
Igen, ez egy elég izgalmas gondolat volt a Vodafone részéről. Ugye az az alapüzenete a kampánynak, hogy a felhasználók, a Vodafone előfizetők, üzleti előfizetők, azok nincsenek helyhez kötve az üzletvitelüket tekintve, mert hogy a informatika, telekommunikáció, távinformatika, távoli elérés eszközöknek köszönhetően bárhol munkába állíthatják magukat, és szorgalmasan tölthetik az időt, és ahelyett, hogy ezt ilyen sablonosan, hogy akár a kádban, akár a focipályán, akár sziklák közben, tehát ahelyett, hogy a reklámos sablont fogta volna a Vodafone, és így magyarázta volna el ezt a termék tulajdonságot, ehelyett egy nagyon aktuális témát vett elő, mégpedig az elvándorlást és kivándorlást Magyarországról, illetve az elvándorlást a szülővárosokból, szülőfalukból, és ez ennek segítségével mondja el az ő termék ígéretét, ami mindenképpen egy nagyon izgalmas és figyelemfelkeltő megoldás, ráadásul a márkát egy kicsit ilyen társadalmiak felelősebb színbe is tünteti fel.
Mindenképp jó elgondolás és szép insight-ra építették ezt a filmet. Nekem az egyetlen kérdésem az, hogy ténylegesen ez az üdvözítő insight-e az, ami igazából jól betalál egyébként ebben a, most mondanám, hogy B2B spotban, de hogy ahogy Juhász Péter Tibor fogalmazott a kampány indító kapcsán, human-to-human projektekként, kampányokként szeretnek gondolkodni ezeken a kampányokon. És ez a humánum, ez az érzelmi, emocionális része meg is van, és ez egy tényleg egy nagyon erős és valid insight a magyar társadalomban, azt gondolom, mind mikroszinten már, mint hogy itt az országon belül sokan vagyunk, szerintem én magam is, aki vidékről feljött, és itt Budapesten próbál érvényesülni, mind nemzetközi szinten, hogy kifelé mennek fiaink, lányaink. Csak azt nem tudom, hogy a vállalkozók mennyire tudnak rezonálni ezzel. Tehát, hogy nem tudom, és ebben nem vagyok biztos, de nyilván ezt majd kutatják, vagy majd látják az eredményeket, hogy ténylegesen ezzel a témával lehet-e felkelteni a figyelmét, vagy az érdeklődését a Vodafone szolgáltatások iránt a konkrét kisvállalkozásoknál.
Bízunk benne, hogy egyre többen lesznek olyanok, akik csak attól teszik függővé azt, hogy hol dolgoznak, hogy ott milyen a mobilnet lefedettség.
Ennyi, bárcsak itt tartanánk.
Beszéljünk picit a Milli vásárlóiról, akik tudják, hogy mitől lesz egy mosoly igazán jó ízű. Mi a helyzet ezzel a reklámmal? Hol lóg ki a lóláb?
Igazából van egy neuromarketinges tapasztalat, jó gyakorlat ajánlás, hogy az ilyen montástípusú spotokat, amiben különböző helyszíneken, különböző szereplőkkel jelennek meg jelenetek, és a jelenetekben közös dolog az valamilyen terméktulajdonságra utal, ilyen absztrakt szinten, na ezt nem érdemes csinálni. Történetet keresik az emberek, ezekben meg nincsen történet, ezek ilyen montázsok, amik így gyakorlatilag alátámasztanak egy-egy elvontabb gondolatot, emiatt sem olyan jó megoldás ez a millis megfejtés.
Hát ez szokásos rákfené, azt gondolom, amikor egy csomó terméket kell megjeleníteni termékvonalat, plusz különböző célcsoportja is vannak ezeknek a termékeknek, őket is mind megjeleníteni a gyerekektől a nagymamáig, stb. És ez mindig egy kihívás. Itt ezzel vannak erre nagyon jó megoldások is, tehát azért lehet nyilván erre is kreatív koncepciót építeni. Itt sem igazából érheti annyira szó a házelét, hiszen nagyon szépen meg van csinálva a film. Annyi ezzel a probléma, hogy nem is emelkedik ki, én azt gondolom, tehát nincs egy ilyen stopping power-je ennek a spotnak, viszonylag sablonos megoldás, ezzel a didaktikus narrációval
És a narráció az az, ami egy kicsit adon vágja, tehát, hogy egy sokkal kevesebb, sokkal kiegyezettebb, sokkal csattanósabb narráció, az tök jó lett volna, mert egyébként nagyon helyes, csinos és aranyos és jól megrendezett jelenetecskék is vannak ebben a spotban.
Menjünk tovább a Beam Group első image videójára, amelyről azt írjátok, messziről indul és nem is igazán érkezik meg, ezt nem értettem elsőre, illetve amikor megnéztem már a videót, akkor értettem. Szóval, hogy kicsit elaprózódik valóban itt a történet, és a végén kiderül, hogy nincs történet. Tehát, hogy nagyon várjuk valami, nagyon nagy ígéret van, nagyon nagy álmokról van benne szó, nagyon szépen van fölvezetve, szépek a képek, jó a vágás, mások a vágás, és akkor a végén így ennyi történik.
Igazából azért jó, hogy a Beam Group spot az is most így a Vodafone spot után került elő, mert ugye a Vodafone az is egy ilyen B2B kisvállalkozói anyag, ez is valószínűleg inkább egy ilyen B2B üzletfeleknek, potenciális üzletfeleknek készült film. Tény, hogy sok érzelem, meg hangulat megjelenik benne, de az, hogy a Beam Group mi és miért jó, az úgy nem olyan nagyon.
Igen, itt az lehet a kérdés, ezen beszélgettünk előzetesen is Bencivel, hogy ki lehetett a célcsoport, kinek szólhatott ez, mert hogyha egyébként saját maguknak szól, igazából büszkévé szeretnék tenni a saját dolgozóikat, a vezérigazgatórat esetleg, akkor ez igazából beváltotta a hozzáfűzött reményeket szerintem. Tehát akinek vannak benfentes információ, hogy mi is az a BIM Group, annak igazából végsősorban tényleg elérte a célját a film, hozott egy klasszikus analógiát arra nézve, hogy ez egy művészet, végsősorban a tervezés, ami abszolút így is van, de hogyha valaki ettől távolabb indul, mint például mi is, tehát konkrét szöveges kiegészítő segédlet nélkül nem jöttünk volna rá alapvetően, vagy legalábbis így csak sejtéseink lettek volna arra nézve, hogy mivel is foglalkozik a BIM Group.
Igen, tehát készült egy olyan film, amit igazából, amihez kell egy website, és igazából egy website-ba ágyazva működik jól, vagy egy bemutatkozó céges prezentációnak mondjuk így a 6. vagy 8. diáján.
Ilyen PPT-re gondolsz?
PPTX-re.
Azaz. Viszont képzeljétek el, hogy életmód podcastet indít a Bond Duel. Ugye ők arra akarják felhívni a figyelmet, az egészséges és tudatos táplálkozás nem csak a saját egészség megőrzése, hanem egy harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb és környezettudatosabb életmódnak is az alapja. És erről fognak beszélgetni. Egy újabb podcast. És ebben nem volt benne minden lelkesedésem, azért szerintem nagyon nagy a zaj már, tehát hogy mindenki, azért jó az, hogy a technika vagy a médiumok azok itt demokratizálódnak, csak mert minden utcasarkon podcast van. Mondom úgy, hogy én is podcastet csinálok.
Abszolút van most egy ilyen vonat, amire mindenki felülni próbálkozik, podcast vonat.
Ja, a vonat tetején is ülnek, az a baj.
Nem? A vonat tetején is ülnek. Abszolút, ez egy jó kérdés, szerintem ez olyan, mint az influencer marketing, egy picit, hogyha ilyen nagyon csári analógiát akarok vonni, hogy ami annak hőskorában évekkel ezelőtt, akkor senki nem igazán értette, tudta ezt jól kezelni, mindenki az biztos, hogy kell influencer, de hogy, meg miként, stb. Stb. És most a podcasttel éljük egy kicsit azt, hogy mindenki nagyon szeretné csinálni, a megrendelők keresik nyilván folyamatosan az új csatornákat a célcsoporthoz, és abszolút van egy felfutása ennek, egy reneszánsza, hogy ilyen hallgatott, beszédes tartalmakat szeretnek az emberek vezetés, vagy bármilyen más elfoglaltság közben hallgatni, de hogy hogyan is forja ki ez magát, és hogy tényleg szüksége van-e a Bond Duelnek például arra, hogy így szólítsa meg a célcsoportját, ezt csak az idő fogja eldönteni, az biztos, hogy érdekes.
Abban látok rációt, bocsánat, abban látok rációt, hogy minden felületen meg kell szólítani a célcsoportot, nem? Tehát, és ha van egy népszerű felület, akkor ott is szólaljunk meg.
Ebben én nem általánosítanék arra, hogy a podcastokból van sok, mert én azt gondolom, hogy ha egy márka olyan kísérletező és újító módon készít hangzó tartalmakat, meg podcastokat, ahogy a Volvo csinálja, azzal a szemlélettel nagyon-nagyon sok podcastnak lehet még helye a magyar piacon, viszont szerintem a magyar média életmód témában termeli ki magából a legeslegtöbb kontentet. Ebbe a versenybe mi egyetlen egy márkának sem tanácsolnánk, hogy belenyomuljon.
Utolsó hírünk, hogy a GVH az ÖRT-vel karöltve workshopot indít a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról. Volt erre szükség, ugye?
Amiatt is szükséges volt ez a workshop, mert hogy az Európai Unió kiadta a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról készült útmutatóját, ez a UCP Notice nevezetű dokumentum, és a workshop arról szólt, hogy a GVH és az önszabályozó reklámtestület közösen értelmezték az Európai Bizottságnak az útmutatóját, és ezt dolgozták föl, de nem csak a digitális és online szakmát veszi célba ezek az új irányelvek. Azért fontos erről tudnotok, mert hogyha gondolkodtok olyan kampányban, amelyik érinti akár a digitális és social területeknek a kísérletező részét, kevésbé szabályozott részét, vagy akár a fenntarthatóságot és az ezzel kapcsolatos kommunikációt, érdemes ÖRT állásfoglalást kérni róla, hogy az a irányelveknek és szabályozásoknak megfelele, illetve hogy az tényleg egy etikus kampány tud-e lenni.
Elérkeztünk a fő témánkhoz, amely az, hogy hogyan lehet bevonni a célcsoportot a reklám készítésbe. A vendégünk Ocskay Lila lesz a Publicis stratégája. Rebrief.
Vendégünk Ocskay Lila, a Publicis stratégája, akivel arról beszélünk, hogy hogyan lehet közösen kampányokat csinálni fogyasztókkal, hogyan lehet jól bevonni fogyasztókat a reklámkészítésbe, és általában az ilyen co-creation kommunikációs projektekből hogyan lehet a jót kihozni. De egyet hátra lépve, néha olyan benyomásom van nekem, mintha ez a lusta marketingeseknek lenne a kedvenc megoldása, amikor egy reklám vagy kampány készítésekor azt mondják, hogy gyertek fogyasztók, mondjátok meg ti, hogy miről szól, milyen legyen a kampány, vagy csináljátok meg nekünk a kampányt ti. Van ebben lustaság, vagy lehet ez jó dolog is igazából?
Érdekes, hogy ezt mondod, hogy lustaság. Én pont azt gondolom, hogy amikor be kell vonni a fogyasztókat mondjuk valamilyen aktivitásba, vagy egy kampányba, vagy be szeretnénk őket vonni, az igazából egy hatalmas bevállalás a márka részéről, és rengeteg plusz munkát is jelentett. Én pont az ellenkezőjére gondolnék, ha bár nem dolgoztam még ilyen kampányon, hogy azzal, hogy bevonjuk a fogyasztókat, azzal igazából egy ilyen hatalmas rizikót vállal a márka, hiszen nem látod az elején, hogy milyenek a fogyasztóid, nem tudod, hogy milyen az ő kreatív gondolkodásuk, hogy hogyan tudnak hozzáadni, értéket teremteni az adott kampányban, vagy bármilyen folyamat kapcsán. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben leginkább rizikó van, és valószínűleg inkább nagyon sok plusz munka. Úgyhogy nem tudom, hogy léteznek-e lusta marketingesek, de ez biztos, hogy nem az ő választásuk lesz. De ugyanakkor nagyon, nagyon érdekes ez a trend, és tök jó, hogy erről beszélgetünk, mert az viszont nagyon látszik, hogy minden, ami ilyen közös kreáció, meg kókreáció, az iszonyatosan tudja színesíteni egy márkának az identitását, hiszen új platformokon, akár új termékkategóriákban tud kredibilisen és természetesen megjelenni ugye a fogyasztók bevonása által, vagy azáltal, hogy a fogyasztók gyakorlatilag ugye egy ilyen partneri szintre emelkednek, és nem csak egy eladási lánc végén vannak, úgyhogy szerintem ez egy nagyon érdekes trend, amiből már vannak azért példák mind a magyar piacon, mind a nemzetközi piacon, de még biztos, hogy rengeteg lesz a következő egy-két évben.
Milyen fogyasztói rétegeket, célcsoportokat lehet ezzel tényleg bevonni? Kik azok, akik így jellemzően szívesen beszállnak egy ilyen közösen alkotásba?
Hát ha bár erről nem ismerek kutatásokat, meg szerintem erről még azért nagyon nincs is úgy adatunk, meg tapasztalatunk sem itthon, sem más piacokon, de nyilvánvalóan, mint ahogy nagyon sok márka, amivel biztos vagyok benne, hogy te is dolgozol, meg a szakmában sokan dolgozunk, a Z generáció egy ilyen gyakorlatilag ma már ilyen 1.0-ás célcsoportnak számít, tehát hogy gyakorlatilag nagyon kevés olyan termék és szolgáltatás van már, amivel mondjuk kifejezetten nem akarjuk elérni a Z generációt. Persze nagyon sok ellenpéldát is tudnék most mondani, de nyilván a Z generációnak egy nagyon fontos szerepe van a márka kommunikációban, mint célcsoport. És például a kókreáció olyan szempontból nagyon jól be tudja őket vonni, hogy azért a Z-generációról nagyon sokat tudunk, tanulunk, olvasunk még mindig, de az például általánosságban azért szerintem elmondható róluk, hogy nagyon nagy az igényük, állandó az igényük ugye az újdonságokra, az eredeti, meg kicsit ilyen stimuláló dolgokra és benyomásokra és az innovációkra is, és ugyanakkor az alkotás az alkotása is, tehát az alkotás maga is egy nagyon fontos eleme szerintem ennek a generációnak, a kultúrájának és az életének, pont azért, mert szeretnek aktív résztvevők lenni a folyamatokban, tehát hogy szeretik azt, amikor van valamilyen személyes bevonódás, legyen szó akár, nem tudom, művészetről, vagy egy kiállításról, vagy bármi olyasmiről, ami klasszikusabb értelemben kókreáció, tehát amikor tényleg a végén valami közös alkotás kikerül, mert igazából ez a közös élmény és közös alkotásnak az érzése, ez azt gondolom, hogy ennek a generációnak egy ilyen legfontosabb szükséglete a többi generációhoz képest. És ami szerintem ebben még egy nagy ilyen lehetőség, meg van benne potenciál, az, hogy ezzel ugye közösséget építeni sokkal könnyebb, sokkal természetesebb. Tehát amit például ugye itthon a Telekom is csinált a Craft csomaggal, hogy ugye megkérdezte a fiatalokat, és bevonta, közösen készítette el ezt a díjcsomagot. De azt gondolom, hogy ezzel nem csak létrehoztak egy amúgy tök jól működő, és egy érdekes tarifacsomagot, ami releváns egy fiatal generációnak, de ezzel a közösséget is tudták azért befolyásolni és építeni, és biztos vagyok benne, hogy későbbiekben az eredménye is az meg fog látszódni.
Általában véve, szerinted milyen márkáknak érdemes gondolkodni egy ilyen aktivitásban, és melyek azok a márkák vagy piaci szegmensek, akiknek soha nem javasolnád ezt?
Ez nagyon, nagyon nehéz kérdés. Most a második kérdéssel kezdenék, hogy ki az, akinek mondjuk sosem javasolnám, mert pont ezelőtt a beszélgetés előtt így körülnéztem én is példákat, hogy egyébként mi minden történt ilyen kókreáció témakörben az elmúlt időszakban, és őszintén szóval most nem tudnék olyan márket, vagy olyan termékkategóriát mondani, ahol ezt így kifejezetten valamilyen okból nem javasolnám. Nyilván nagyon sok szempontnak meg kell felelnie, meg ugye azért nagyon sok típusa is lehet a kókreációnak, tehát azért ezt így látszik, hogy gyakorlatilag ugye ez egy pár évvel ezelőtt elindult ugye a user-generated tartalmakkal. Aztán beszélhetünk kókreációról, hogyha mondjuk szerepeltetésről beszélünk, tehát mondjuk a reklámokban azt mondjuk, hogy nem statisztákat szeretnénk szerepeltetni, hanem a húsvér fogyasztóinkat. De nyilván lehet az is kókreáció, hogyha valamilyen innovációt, termékinnovációt csinálunk ugye ebből egy ilyen tök jó példa, amit ettől függetlenül találtam meg még nem is olyan régen, ugye a Cadbury's csokinak van egy külön felülete, ahol összetudsz ilyen ízeket párosítani, és akkor azt hiszem, hogy szavazás után a nyertes ízek limitált darabszámban egyébként ki is kerülnek a piacra. Ami szerintem egy ilyen egészen új fajta, vagy egy egészen új szintje lehet majd ennek a jövőben, és erre egy nagyon szép példa egyébként, amit a Lexus csinált a tavalyi évben, ők az egyik ilyen önmagát töltő hibrid autójuk reklámját úgy építették fel, hogy a honlapjukon beépítettek egy ilyen arcfelismerő AI technológiát, valószínűleg ennél jóval komplexebb, mint ahogy én ezt most így elmondom. Igazából az volt a lényege, hogy amikor nézted a reklámot, az első pár másodpercet, az felismerte az arcodon levő érzelmeket, és igazából az volt a céljuk, hogy miután te végignézted ezt a videót, vagy ezt a spotot, ez folyamatosan igazodott a te érzelmeidhez, és az volt a céljuk, hogy miután ezt végignézted, pozitív érzelmekkel tudj távozni egy ilyen personalizált élmény után. Én is kipróbáltam, és habár nyilván egyébként nagyon érdekelt, és azért valószínűleg ilyen izgatottabb arckifejezéssel ültem, ezért én olyan hatalmas változást egyébként nem vettem észre, de lehet, hogyha egy lehúzósabb meeting után nézi végig az ember, akkor van valódi tapasztalata, vagy van valódi eredménye. De igen, ez például szerintem egy nagyon érdekes módja lehet a jövőben, hogy az akár ilyen mesterséges intelligenciát, vagy machine learninget hogyan kötjük össze a kókreációval.
Maradjunk még nem annyira távoló jövőnél, hanem ma mit gondolsz arról, hogyan lehet jól elkezdeni, hogyan lehet jól megtervezni egy ilyen kókreációs aktivitást? Egyáltalán az is kérdés, hogy érdemes-e már valahol a termékfejlesztés fázisba bevonni a fogyasztókat? Hogyan érdemes gondolkodni ezekről?
Szerintem a termékinnovációba való bevonás, az nyilván sok kategóriában egyszerűen nem kivitelezhető, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy bármilyen részébe a termékinnovációnak be tudjuk vonni a fogyasztókat, akkor szinte garantáltabban közelebb fogják magukat érezni ugye a márkához. Ez ugye valamilyen ilyen várakozás vagy izgalmat tud generálni, és leginkább ugye tényleg a nap végén az biztosítja, hogy olyan termék készüljön, amire a fogyasztóknak valóban szüksége van, vagy amit valóban szeretnének. Tervezői szempontból, tehát mondjuk a tényleg ilyen stratégia szemszögből közelítjük meg, akkor azért az biztos, hogy alapos átgondolást igényel, hogy milyen szegmens szeretnénk megszólítani, milyen üzenetet szeretnénk átadni, ennek a szegmensnek milyen kapcsolata van a mi termékünkkel és a mi szolgáltatásunkkal. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy egy ilyen kokreációs együttműködés előtt azért ezeket alaposan fel kell térképezni, mert azért el tud ez úgy is sülni, hogy nem feltétlenül egy természetes eszköz a márka eszköztárában, a márka kommunikációs eszköztárában. Úgyhogy ez tervezői szempontból, erre nincs kész válaszom, vagy egy ilyen kész receptem, de biztos vagyok benne, hogy ezt a három dolgot, mint egyébként minden kommunikációs tervezésnél, ezt érdemes alaposan körüljárni.
Ocskai Lilla, köszönjük szépen, hogy ebben a Rebriefben co-kreátorként csatlakoztál hozzánk.
Nagyon köszönöm én is.
Ennyi volt már a Rebrief, találkozunk jövő héten is. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.